Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Meleg Attila, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
És bevándorlásról, meg kivándorlásról, meg migrációról fogunk beszélgetni. Vannak itt cikkek arról előttem, hogy csúcson a bevándorló száma. 2010 óta 514 ezerre jöttek Magyarországra. Aztán van egy olyan cikk is, hogy 120 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon. Ha ezeket a nyerseket olvassuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy Magyarországon sok bevándorló van, vagy politikus nyelven bevándorló ország lettünk. Sok bevándorló van Magyarországon?
Hát a sok az egy értékelés, és szerintem nem az a fontos, hanem azt kell megnézni, hogy hogy alakulnak a folyamatok, és hosszú távon hogy alakulnak a folyamatok. Az előbb említett adatok közül hogy egy-két adat ugye nehezen kezelhető, amikor összehagyják az áramlási adatokat. Évente aznak olyan túl sok értelme nincsen, mert ugye, hogy egy évben hányan jönnek, az ugye nagyon sok mindentől függ. De ami lényeges, az az, hogy Magyarország a rendszerváltással egy olyan sajátos változatra, tehát egy fejlődési útra lépett, ami több szempontból jól jellemezhető. Az egyik dolog az az, hogy nyilvánvalóan népesedési szempontból elég korán nagyon komoly helyzet állt elő, mert nagyon leesett a termékenység a 90-es évek elején. Ez véleményem szerint a munkaerőpiaci gondok miatt volt ennyire éles a reakció. Tehát van egy népesedési probléma hosszú távon, ami ugye nyilván kihatta a munkaerőre is. De közben volt egy nagyon komoly foglalkoztatási probléma, ami a 90-es évektől tartott a 2010-es évekig, ugye ez volt a következő jellemzője, onnantól kezdve a foglalkoztatottság javult. Volt még egy jellemzője a magyar gazdasági fejlődésnek, mégpedig a rendkívüli nyitottsága. Mind kereskedelemben, ellátási láncokban, mind a külföldi tőke jelenlétében. Tehát van egy, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Magyarország nem csak regionálisan kiugró ebből a szempontból, hanem globálisan is kiugró ebből a szempontból. Ugye ehhez kapcsolódóan viszonylag alacsony bérszintekkel működik a magyar gazdaság, és ugye van még egy dolog, amit el szoktunk felejteni, ezt minden népszámlásnál pontosan látjuk, hogy hosszabb távon Magyarország vándorlási egyenlege mind a mai napig pozitív. És ez a pozitivitás, ez jellemző. Tehát ezek ilyen pályák, ezek ilyen függőségi pályák, amik így működnek, és utána ez így fog fönnmaradni. Ez azt jelentette, hogy mind népesedés, mind munkaerő szempontjából folyamatosan érkeztek emberek ebbe az országban. És ami megváltozott, az nem is igazán itt a számokban van a nagy trükk, hanem az összetétele. Korábban, a 90-es években, a 2010-es évek elejéig tulajdonképpen tényleg csak a környező országokból volt jelentősebb szívóhatás, vagy ugye emellé még került, ugye Németország volt különböző okoknál fogva, meg Kína és Vietnám. És ez most megváltozik, most különösen a munkaerő szempontjából ez megváltozott, mert Ázsiából érkezik nagyobb számban munkaerő. Közben ugye még egy dolog fontos volt, ugye ez Ukrajna volt, amik szintén komoly munkaerő mennyiséget adott, és ugye ezen el kell gondolkozni, gondolom még beszélünk is, hogy ez miért is alakul így, és ennek milyen következményei vannak.
De mielőtt erről beszélnénk, még a társadalomnak a befogadó képességéről, vagy készségéről jobban mondva beszéljünk. Ő nagyon sokat beszél arról, hogy 90-es évek óta egy ilyen speciális utat járunk be, mi kelet-európai országok, vagy legalábbis egy részük, akik ilyen nagyon tartanak az idegenektől, és nyilvánvalóan ezt lovagolta meg az Orbán kormány is, amikor még rátett sok-sok lapáttal a migráns ellenes kampányával. Most pedig van egy helyzet, hogy valóban átalakuló félben van a bevándorlásnak a szerkezete. Ebből mi következik? Ilyen nagyon egyszerűen fogalmazni.
Itt is hosszú távú folyamatok vannak, itt is bizonyos illúziókat el kell oszlatni. A magyar népes, tehát a attitűdök felül közelítjük a dolgot. És ez nagyon érdekes, összefügg a pályákkal. Tehát a Magyarországhoz hasonló pályát futott be részben mondjuk Csehország, mondjuk mind a két ország jól ismert abból a szempontból, hogy a bevándorlással kapcsolatban aggodalmai vannak. Ezek az aggodalmak nem most kezdődtek. Ezek az aggodalmak már a 90-es évek közepén megjelentek, és onnantól kezdve folyamatosan azt mértük, hogy például a magyar lakosság a reakciója és félelme attól, hogy például munkát vesznek el tőle, az rendkívül erős volt, és az európai élmezőnybe tartozott. Ez azért fontos mondani, mert mindig fordított a logika, nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy propaganda eredménye. Nem. Erre épültek rá propagandák, és azért annyit szeretnék mondani, már csak a történeti hűségről, először a szocialista párt próbálta ezt ki a státusztörvény kapcsán, és működött. És utána volt a kettős állampolgárság, és akkor is működött ez a kártya, és később ugye más kormányok is, hát ezt jól látjuk ugye minden nap, szíves örömmel elveti. Tehát ezért a magyar lakosság attitűdjeivel kell foglalkozni, miért is állt erre a dologra. De én gyorsan össze is kapcsolnám a kettőt. Én azt gondolom, és most egy engedtessék, mert nekem egy kicsit ilyen filozófikusabb dolog. A Bibó Istvánnak volt egy nagyon szép szövege még a 40-es években, a kelet-európai kisállamok nyomorúságra, és azt mondta, hogy itt azért van erős nacionalizmus, és azért problémás a fejlődés, mert nagyon bizonytalanak érzik az emberek a nemzeti határokat. És ehhez két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy ez megvalósult abból két szempontból is. Egyrészt a nagyon nagyfokú gazdasági nyitottság. Tehát ilyen szintű, tehát hogy a térségen belül is, hogy mondjak dolgokat, tehát például Lengyelország sokkal kisebb arányban használ külföldi tőkét, mint Magyarország. Itt nagyon éles ez a dolog. De egész Kelet-Európában, de még Magyarországon is, ha globálisan nézem, az elvándorlási arány és a határváltozásból következő mindenféle ilyen feszültség globálisan már a 90-es évek elején messze a világ átlag fölött van. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy Kelet-Európa egy sajátos hely, Magyarország egy még sajátosabb hely ebben a dologban, és ezért én bizonyos szempontból értem ezt a dolgot. Tehát ha megnézzük, hogy alakulnak ezek az attitűkor, vannak ilyen hosszú távú idősorok, amit mondjuk a menekültekre vonatkozóan, ugye Sikendre kérdezett már a 90-es évek elejétől, szépen látszik, hogy van egy minőségi váltás 94-95 körül, amikor Magyarország rákerül szintén egy pályára. Tehát Magyarország hosszú távon, ilyen beidegződően aggódik, vagy ideges ebben a kérdésben, és idegesebb, mint más országok, még Kelet-Európán belül is, és ez tartja, és tulajdonképpen a későbbi kormányzati kommunikáció, ami erre ráépült, az ugye ez még csak emelte a szinteket ebben a dologban, de hogy azért mondom, hogy itt a társadalomban magával ezzel a jelenséggel kell foglalkozni, mert azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos probléma van, ami ugye működésszerű problémákat vet föl.
Mennyire lehetnek ezek a félelmek egyébként valósak abban az értelemben? Az jutott eszembe, hogyha én egy nem túl jól képzett és nem is túl egészséges ember vagyok, és ilyenből sajnos még mindig elég sok van Magyarországon, és azt látom, hogy jönnek ezek a fiatal, életerős emberek, akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy én teljesen joggal tartok attól, hogy hát majd ő fog dolgozni abban a egyébként szerényen fizető és nem is mindig létező munkahelyen, ahol én egyébként dolgozok. És hát persze a kérdés, hogy mennyit változtat ezen, hogyha éppen gazdasági fellendülés van, vagy mondjuk mennyit változtat ezen, hogyha nem az van, hogy ijesztegetnek vele, hogy ő jön, hanem már a szomszédomban lakik, és mégis maradt munkám, és egyébként szoktunk beszélgetni, és akkor látom, hogy ő egy rendes ember.
Próbálnék most két dolgot mondani. Az egyik, ehhez a fejlődési pályához, ami Magyarországon is hosszú távon megfigyelhető, van még egy sajátosság, amiről még nem esett szó. Hogy a szocializmus vége az egy viszonylagos jólétben történt, és viszonylagosan jól képített jóléti rendszerben. Amely jóléti rendszer, ugye nagyon sok országban, ezek lettek a nagy elvándorlók, Kelet-Európában, Bulgária, Románia, ott ezeket eltörölték, tehát hogy ott semmi sem maradt meg tulajdonképpen, és az elvándorlás az egyik reakció volt erre a dologra. Csehországban és Magyarországon például, nem ez történt, ezeknek a jóléti rendszernek bizonyos maradványai megvannak, népesedés politikában, stb. És igazából azt lehet érezni, hogy itt nagyobb az, ez a fajta versengés. Tehát nem csak a migráció kapcsán mérünk mi versengési attitűdöt Magyarországon, hanem más területeken is. Tehát hogy mélyebben van az ok ebben a dologban. Ami esetleg problémát okozhat, még ugye az a társadalmi önismeretnek az a része, hogy ez miért is következik be, és mitől van ez az egész dolog, ez az átalakulás, és például ez a külföldi munkaerő, ez minek köszönhető. A szakmán belül is vannak viták, én azon iskolához tartozom, amelyik hangsúlyozza, hogy a tőkének nagyon nagy szerepe van ezekben a folyamatokban, mind az elvándorlásban, mind a bevándorlásban. Ezt viszonylag jól lehet mérni, ezt lehet modellezni is, tehát globálisan is tudjuk modellezni ezt a dolgot. A külföldi tőkének például nagy szerepe van az elvándorlásban és a bevándorlásban. Ezt csak azért mondanám el, mert itt az átalakulásnál, és különösen most már a 2000-es évektől egyre élesebb az a hang Magyarországon is befektetői oldalról, hogy erre szükség van. Először én ezzel Ausztriában szembesültem, amikor egy konferencián mellettem ült az osztrák ipari kamarának az elnöke, és az volt a kérdés, hogy mit gondolunk a bevándorlásról, és akkor üldögélt, és azt mondta, hogy kell. És utána befejezte a mondatot. És ezt szöget ütött a fejemben, hogy itt mi történik, és tavaly nyáron voltam egy szakszerzeti fórumon kellett szintén előadni ebben a kérdésben, és ott szintén volt egy párbeszéd, és ott pedig egy magyar multinacionális vállalatnak az egyik vezetője üldögélt, és akkor ő is elkezd mondani, hát kell. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a tőkének nagy szerepe van, többféle más szempontból is, hogy a tőke átalakítja a gazdaság szerkezetet, hogyha nagy a külföldi tőkének az aránya, sajátos fejlődési pálya, sajátos gazdasági szerkezet fog létrejönni, stb. Mind hozzájárul ehhez a dologhoz, de szeretném csak úgy betenni az asztalra, hogy itt ugye mélyebb folyamatokról van szó, és ezért jól mutatja azt is, hogy egy ország, amelyik ennyire aggodalmas, különben ugye hibásan aggodalmas abból a szempontból, hogy egy dolgot mondhatok, csak a hiba nem az emberek fejében van, hanem ezzel a migrációs fogalommal van baj, ami minden összemos. Tehát, hogy ahelyett, hogy tisztán mindenki pontosan megmondja, milyen csoportokról beszél, ahelyett így egybe teszi ezt az egészet pro és kontra, ami egy nagy hiba, és ezzel szerintem a közvéleménynek sokat ártanak különben, de hogy egy ilyen országban nem lehet megkerülni, tehát ebben az országban sem lehet megkerülni azt, hogy itt bizony nagyon komoly gazdasági érdekek vannak arra vonatkozóan, hogy a külföldi munkaerőt bevonják.
És akkor visszatérve a társadalomra, korábban beszéltünk itt a műsorban kínaiakról, akiknek az új generációja, vagy az új bevándorlási hullámban már szeretnek európai módon élni, gyerekeik, magyar gyerekek járnak együtt iskolába, sportolni, szakkörökre, stb., és hát meg is tanulnak magyarul, de az a réteg, akik most érkeznek nagyobb számba, a vendégmunkások, ott nem ez lesz a helyzet, mint tudjuk. Nagyjából elkülönülten fognak élni, nagyjából arról fogsz, mivel családok nélkül érkeznek, és ideiglenesen maradnak itt, ők ugye reggel elmennek dolgozni, és valószínűleg nagyon sokáig dolgozni fognak, és ebből fog állni általában a hétköznapjuk. Megint csak az a kérdés, hogy ez mennyire alakíthatja át, vagy egyáltalán kell-e, hogy reagáljon erre a társadalom, vagy így után tényleg azt látják, hogy hát velük nincs semmi dolgunk, hiszen ők külön élnek tőlünk, és csak elvégzik a napi munkáikat.
Hát én mondjuk, ugye a társadalmi reakció az a társadalmi reakció, tehát például nekem az a dolgom, hogy figyeljem, hogy mi a társadalom reakciója erre a dologra. Különben elég élesen reagál. Hogyha így nézzük a dolgot, hogy a magyar bevándorlási szerkezet az erősen hierarchikus szerkezet, már csak intézményileg is rendkívül hierarchikus, vannak preferált csoportok, nem preferált csoportok, ezek között nagyon éles különbségek vannak, tehát ugye, hogy ha már így szakmailag nézzük, ugye a külföldön honosítástól, ugye mehetünk a vendégmunkásokig, ahol már erős korlátozások vannak, hogy egyáltalán hogyan jöhetnek ide, családegyesítés lehet, nem lehet, mennyi ideig lehetnek, milyen jogaik vannak, kérhetnek egy másik bevándorlói státuszt, vagy nem kérhetnek másik bevándorlói státuszt az ország területén belül, tehát itt egy nagyon hierarchikus rendszer van, ami különben nyilvánvalóan kijött a társadalmi reakciókra is. Na most, hogy ők mit fognak látni ebben a dologban, hát ez nagyon nehéz megmondani. Azt érzékelem, ez terepmunka alapján más kollégákkal való egyeztetés során is, hogy hát elég éles a helyzet és a reakció, elég ideges a hangulat ebben. Ezt éreztem például a szakszervezeti kollégákkal való beszélgetésből is, jól lehetett érezni, hogy feszültség van ebben a dologban, és azt hiszem, hogy ezt a sajtót is elérte ez a feszültség, tehát itt több szinten erről ugye cikkeztek, és hogy itt ez a versengés fönnáll. Ugye itt annyi dolog van még, hogy ugye ezek a reflexekkel próbálják ugye eltolni ezeket az embereket, ezért is mondom, ez nagyon hierarchikus, ugye aggodalmas, hogy esetleg ezek az emberek ugye nem is a településen belül élhetnek, ezt mert csinálták korábban is. Tehát például kevesen láttak, én terepszintjén láttam, tehát hogy mikor agrár munkára hoztak erréből romákat, és ezeket az embereket falun kívül, meg településen kívül ilyen nagy hodályokba helyeztek el, csak hogy minél kisebb legyen az interakció, az a félő, hogy esetleg ugye ilyen állapotok jönnek létre, vagy hogy így próbálják megoldani. Ezt persze nem tudjuk, jelenleg éppen ugye ez az egész vendégmunkás történet alakulóban van, tehát végleges állításokat itt nem lehet megfogalmazni. A számokban is ugye még azért bizonytalanok lehetünk, hogy ez most tényleg mennyire nagy szám lesz, én nem látom a számban ezt a nagyon nagy növekedést, az összetételben látom a változást, a számban nem látom ezt a nagy változást, és folyamatosan megy egy manőverezés szerintem mind a vállalatok, mind a kormányzat, mind különböző társadalmi szereplők között, hogy akkor ez most hogyan oldódik meg. Azt viszont jól lehet érezni, hogy ennek a társadalmi rendnek, amiben élünk, és ennek a fejlődési pályának a feszültségpontjába került ez a kérdés, és ez a feszültségpont meg fog maradni. Tehát ezt az egyet viszont elég jól lehet előrejelezni.
Az viszonylag érthető, bár szomorú, hogy a politika próbálja eldugni azért a vendégmunkásokat lehetőleg a választópolgárok elől, hogy ne legyenek ők mérgesek, de hogy az nem egy illúzió-e, hogy ez egyébként hosszú távon is működhet, vagy ez nem egy illúzió-e, hogy ők majd jönnek, dolgoznak, hazamennek egy olyan helyzetben, amit ön is mondott, hogy a tőke, a vállalatok akarják a munkaerőt, és amikor majd letelik a 2-3 év, és elvileg a jogszabály azt mondja, hogy akkor ők most mennek haza, és ott van a gyár, akkor ők majd hazamennek?
Hát ilyen rendszereket működtetnek sok országban. Ezzel nem szoktunk szembenézni. Tehát ilyen rendszerek működnek, amik tényleg abban a pillanatban lejár a tartózkodási engedélye, amikor a szerződése megszűnik, és nincs módja. Tehát még egy külföldi diáknak módja van bizonyos ideig, utána még munkát keresni, vagy megpróbálni valamilyen másik státusz irányába elindulni, nekik nem lesz ilyen módjuk. Ez rendkívül hierarchikus. Tehát ez a pont azért, mert ez a egyszerre, hogy a piac is, a nemzettudat is, a bevándorlása kapcsolatos érzetek ugye egy nagyon paradox feszült állapotban vannak, ennek megfelelően nagyon hierarchikus, ez egy nagyon korlátozó jogi státusz, ami létrejött, és hát ez több szempontból aggályos is ebből a szempontból, hogyha nemzetközi jogilag nézzük, hogy ez így minden teljesen rendben van-e ebben a dologban, de nagyon sok helyen működtetnek ilyet, és meglehetős, tehát tudják működtetni. Az öbölmenti országokban működtetik. Nagyon szépen. Szingapúr szokott lenni, amit a szakmában mindig így említünk, amelyik szintén egy rendkívül hierarchikus és korlátozó rendszert működtet, és hát működtetik. Tehát most nekem nehéz erre válaszolni, hogy ez most működni fog, vagy nem. Igen, tehát megvannak a jogi eszközök arra, hogy ezeknek az embereknek a státusza rögtön megszűnik, és ugye mindent megtesznek azért, hogy ne legyen további hatása.
Akkor nézzük ezeket a bizonyos gazdasági érdekeket, mert nyilván amikor az osztrák kollégája arról beszélt, hogy kell a bevándorlás, akkor nem feltétlenül, vagy nem csak feltétlenül arra gondolt, amire itthon, hogy jönnek a vendégmunkások, és majd mi akkumulátor nagyhatalom leszünk, és az összes alacsony hozzáadott értékű munkát majd elvégzik, és akkor itt jönnek még ugye ezek a szokásosan felmerülő kérdések, hogy mi lesz a magyar munkaerővel, az érdekérvényesítő képességükkel, a bérükkel, stb. Tehát, hogy mennyire alakítja át a gazdaságot az, hogy ők jönnek?
Hát ez inkább ugye fordítva van a dolog, hogy a gazdasági szerkezet alakulása fogja ezt meghatározni.
Világos, igen, csak hogy gondolom azért van egy oda-vissza hatása is ennek.
Hát nyilvánvalóan a befektető például meg fogják nézni azt a dolgot, hogy ez a munkaerő rendelkezésre áll, vagy nem. Ez különben mindenféle kormányzati kommunikációban a 2000-es évek legelejétől benne van, hogy a külföldi befektetőkkel való tárgyalásnak az egyik alapja az, hogy van ez a munkaerő, vagy nincs. Egy ideig, mint mondtam, a környező országokra mutattunk mi is, hogy majd onnan fognak még jönni. És most ugye ez a, nyilvánvalóan ez a vendégmunkás törvény is arra vonatkozik, vagy ezek a rendelkezések arra vonatkoznak, és már korábbi kedvez, tehát ilyen kísérletek ugye az ukrajnai munkaerő bevonására, stb. Stb. Ezek mind azt mutatják, hogy itt megpróbálják ezt kiszolgálni, ezt a dolgot. Hogy ez sikeres lesz, vagy nem, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez most továbbra is működik-e, vagy nem. Egyelőre ugye ez a kísérlet, ugye nem csak akkumulátor, hanem más iparágokban, elektronikai iparágban például nagyon fontos. Ugye ezt szociológus kollégák követik is, és látják is. Tehát elég erős az az igény, hogy ez meglegyen. Hogyha ezt, ugye globálisan alakul ez a dolog, ez nem csak Magyarországgal történik, tehát hogy úgy tűnik, hogy az ipari ellátási láncok mellé ilyen munkaerőellátási láncok is létrejönnek. Hihetetlen nagyszámban mindenféle munkaügynökségek fognak megjelenni. Ezek a munkaügynökségek próbálják meg ugye kikölcsönözni tulajdonképpen időlegesen. Ezek a láncok most már globálissá kezdenek válni. Tehát ugye ez a probléma ebben az egész vitában, hogy pont fordítva, tehát azzal lenne a dolog, hogy lássuk már, hogy a világpiacon hogy alakul az egész folyamat, és ahhoz képest kell valami választ adni bizonyos kérdésekre és feszültségesen, nem fordítva. Tehát én ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt elég nagy erők, nagy történelmi erők mozognak, amik ebbe az irányba mutatnak. Hogy ez megváltozhat, vagy nem változhat meg, ez egy, hát erre én nem fog tudni most így válaszolni.
Ugye közgazdászok egy ideje már feszegetik azt a kérdést, hogy na és miből fog a magyar gazdaság a következő 5-10 évben növekedni. Ugye emlegetve volt itt a tőke, mint a bevándorlás, kivándorlás egyik mozgatója, de emlegethetjük a gazdaságpolitikát is, amelyik úgy tűnik, hogy erre a kérdésre azt a választ adja, hogy még gyárak. Na most, hogyha még gyárak, akkor abból következik, hogy vagy a már meglévő gyárakból megy át a melós oda dolgozni, de hát ugye akkor az egyik gyárban már nem termeli a GDP-t, a másik válasz meg az, amit a kormányzat meg is adott, hogy akkor jöjjenek a vendégmunkások, és hát hogy addig, ameddig ez a válasz, amiből növekedünk kérdésre, addig nem nagyon lehet más a vége ennek, mint hogy jöjjön a munkaerő, ahonnan tud jönni, hogyha magyarok már nem jönnek a szomszédországokból, meg ukránok már nem jönnek, akkor jöjjenek mások.
Tehát, hogy mikroszinten, szóval nagy a feszültség. Tehát amikor például ezt a multinacionális vállalatnak a képviselőjét hallgattuk, akkor a következőt mondta el. Hát nagyon jó, hogyha jönnek ezek a vendégmunkások, csak egy baj van velük, hogy még az országon belül is ugye megpróbálnak másik munkahelyre átmenni. Tehát ugye itt munkahelyek próbál. Hát ezt korlátozni kellene. Tehát egyfajta röghözkötést.
Meg is teszi a magyar állam is.
Tehát,
ezt.
Tehát, hogy igen, ott a papírokkal egy ilyen lassítás be van építve, ha én is jól érzékem, csak így ezzel mondom, hogy ugye ez egy nagy meccs ebből a szempontból itt a különböző szereplők között, tehát, hogy ez mindenképpen valamilyen szerepet fog játszani. Hogy ugye az a kérdés, hogy milyen gazdaságpolitikai stratégia van, ott az teljesen egyértelműen látszik, hogy milyen gazdaságpolitikai stratégia van, ennek nagyon sok kihatása van. Én nem látom különben nagyon tiszta beszédet ebben a dologban sem, de számomra eléggé világosak a kontúrok. Én úgy látom, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika arra törekszik, hogy úgymond a kelet és a nyugati tőkének a találkozási pontja legyen, és a lehető legnagyobb számban legyen külföldi tőke. Tehát a külföldi tőke aránya, tehát miközben ugye van egy adott társadalmi diskurzus, mindeközben egy óriási kísérlet van arra, hogy a tőke bevonással próbálják ezt a gazdasági növekedést fönntartani. Hogy ez mennyire sikeres vagy nem sikeres, ezt majd el fogja dönteni az idő, ezt nem az én dolgom most megmondani. Annyit tudok szakmailag, hogy általában van egy konszenzus, hogy a túl nagy, a külföldi tőkének a túlzott aránya, vagy a kiugróan magas aránya nem szokott nagyon kiegyensúlyozott fejlődési pályákhoz vezetni. Ugye ennek különböző elméletei is vannak, úgyhogy itt az aggodalmak azért megfogalmazhatóak, hogy ez egy dolog lehet. És közben, és akkor egy picit emeljük még a téteket, mert hogy mennyire kicsi országban élünk, ez egy jól, ugye látszik, hogy ez egy jól hangzó stratégia. Hát igen ám, Csak éppen ugye az történik, hogy a gazdasági blokkok újra szerveződnek, és az egész, a kulcs szó a legutóbbi időben az a biztonságosítás, már csak mindenféle háború miatt is, tehát az ellátási lántok biztonságosítása, stb. Ami ugye úgy fog kinézni ezáltal, hogy van például egy kicsi ország, Magyarország, amelyik szeretné a különböző tőke blokkokat így összekötni, miközben ezek egymással versenyeznek, és éppen konfliktusra készülnek, és mindenféle ilyen biztonságosítási dolgokba mennek bele. Ugye, ami azt jelenti, hogy az ellátási lánc olyan országba jön, amelyik politikailag megbízható, és nem lesz. Tehát ugye ez volt itt a fő kérdés.
Nem támad meg senkit hirtelen.
Vagy hát igen, vagy bármelyik oldalról nézzük ezt a dolgot, tehát hogy itt mindenki a saját szövetségeseit keresi, és most ebben megint csak nem akarok én szakmát képviselek ebben, nem akarok állást foglalni ebben a dologban, csak akarom jelezni, hogy közben ez így megjelent. Most ebben a munkaerő is meg fog jelenni. Tehát én tényleg döbbenten nézem, például 14-ben láttam azokat az első tanulmányokat, ami arra vonatkozott, hogy az ukrán munkaerőt hogyan lehet majd megszerezni, és ebben a rendszerben működtetni. Most különben a menekültek kapcsán, és ugye folyamatos gazdasági számítás ment a dologban, hogy ez hogy néz ki, és mit lehet ebben. Hogy ránézve, hogy beleborzong az ember ebben a dologban, hogy itt milyen adok, kapok kezd kialakulni, adott szintén esetleg a munkaerő szintjén is.
Akkor nézzük meg tényleg mikroszinten ezt, hogy beszéltünk röghözkötésről. Valószínűleg igen, most mindent elkölt a kormány, hogy ne nagyon tudjanak mozogni ezek a vendégmunkások, de a magyarok tudnak, és hát ezt sokan mondják is, hogy kialakulhatnak ilyen elgettósodott üzemek, és akkor a másik oldalon meg elmennek máshova más feltételekkel a magyarok. Tehát ez mit okozhat?
Hát én azt látom, amit az előbb próbáltam mondani, tehát, hogy ez a globális, tehát, hogy óriási kísérlet van az emberiség részéről, jelen pillanatban egy globális munkaerőpiac jön létre az adott rendszer keretei között. Ezt különben ugye kritikailag kell nézni nyilvánvalóan, de hogy ez erre a törekvés megvan. Az történik, szerintem a magyar és a más munkavállalóknak a helyzete különbözik, és nagyon komoly jogi különbségek vannak, ebben teljesen igaza van, de alapjában még itt is ez történik, belül is, az elvándorlókkal is, tehát egyre több ilyen munkaerőkölcsönző van, egyre több ilyen kiajánlás van, megszervezés van, tehát ennek az infrastruktúrája kezd ugye fölállni. Ennek egy része ez, hogy itt megpróbálják ezt a dolgot, hogyha ez elgettósodik, tehát hogy ez ilyen, hát ez nyilvánvalóan nagyon komoly társadalmi problémákat vethet föl. Itt nem abban az értelemben, hogy szeretnék valamit világosá tenni, tehát hogy itt ilyen, mint mondtam már korábban is volt ilyen gyakorlat, hogy a munkavégzés idejére próbálják így elszeparálni. Tehát ez ugye más oldal a röghözkötés, meg mindenféle más szempontból ezeknek a munkavállalóknak a helyzete az kifejezetten nehéz és rossz. És még egyszer csak annyit tennék hozzá, hogy tessék megnézni ezeket a munkaviszonyokat, ezekkel komoly baj van. Tehát mind a magyar elvándorlók részének esetében ez van, mind a bevándorlók esetében az van, hogy egy nagyon kiszolgáltatott munkaerő, tehát hogy meddig lehet. Csak mondok egy példát, tehát hogyha túlóráról van szó, akkor mondjuk a hazai munkavállalók mondjuk velük szemben azt mondják, hát mégse lehet ezt már velünk csinálni, hogy még 12 óra, meg még nem tudom micsoda. Ők pedig a kiszolgáltatott helyzetnél fogva azt fogják mondani, hogy természetesen meg lehet csinálni. Tehát, hogy ezen a szinten fog menni ez a versengés, de ugye a lényeg az, hogy meglássuk ennek az intézményi hátterét. Tehát, hogy ugye szakmailag ez azt jelenti, hogy az adatgazdasági rendből következik ez. Tehát én ezért azt gondolom, hogy ez a versengés és ez a kizsákmányolás, az egyenlőtlen viszonyok, az ebben való versengés, ez sajnos ez egy mindennapi társadalmi jelenség, ez velünk fog maradni.
Ja, az Európai Uniónak a nyugati országai nyilván a globalizmusnak a kritikusaitól, vagy a kapitalizmus kritikusaitól is, de másoktól is meg szokták kapni nyilván azt, és nem ok nélkül, hogy elszívják az agyakat Kelet-Európából, hogy amire itt már azért történt elég sok utalás, hogy ez fokozódhat egyfajta verseny a munkaerőért, és nyilván tudom, hogy jövőt előre látni azt nagyon nehéz, de hogyha itt azok a folyamatok folytatódnak Nyugat-Európában, hogy öregszenek, elfogynak ők is, meg mi is, és nekik se lesznek orvosaik, meg nekik se lesznek mérnökeik, Magyarországon mennyire többen beszélnek majd angolul, szóval, hogy nem nagyon látok én mást, mint hogy mi innen megyünk oda, mások meg majd jönnek ide, és akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd mi itt Kelet-Európában majd kevésbé válogatunk úgy, mint most, hogy a bevándorló migráns menekült, nem tudom, az nem kell, de jól kiválasztjuk, hogy ki kell, ők jöhetnek, mert majd nem fogunk tudni válogatni, mert aki tud válogatni, az tőlünk nyugatra lesz.
Hát itt vannak bizonyos tények, amiket látni kell. Tehát nyilván a migráció intenzitása, hogyha így egybevesszük, az nő. A nő miközben mondjuk és most már a szakmán belül is egy deglobalizációról beszélnek, bizonyos mértékig ugye itt átalakulás, amit az előbb próbáltam mondani, nem egy egységes világpiac irányába megyünk, hanem blokkosodás irányába megyünk. Tehát, hogy itt nagy általános, de közben mégiscsak ez a migráció nő. A másik, ami teljesen világos, az a demográfiai átalakulás az emberiségnek. Hát valami egészen elképesztő folyamat közepén ülünk. Ugye 100 évvel ezelőtt ugye olyan népesség növekedés volt, hogy csak na, akkor ez ugye regionálisan volt már csak, de most már végig meg fog állni a népesség növekedése, a termékenység tulajdonképpen leesett. Ázsiában rendkívül alacsony, szintekre leesett, Latin-Amerikában sem magas, Európáról nem is beszélve, tehát hogy itt nagyon nagyat, ugye idősödik a társadalom, piacosodik a társadalom egyszerre, tehát idősödik és piacosodik. Ez egy nagyon fontos összefüggésrendszer különben, és összességében ugye nem csak a munkaerő szintjén, hanem ezt ugye úgy szoktuk nevezni, hogy gondozási válság is van. Tehát mit fogunk csinálni az adott jóléti rendszerekkel, ellátásokkal, egészségüggyel, nyugdíjjal, de a közvetlen gondozással mit fogunk csinálni, amit a népesség egyre nagyobb százaléka fog igényelni. Tehát, hogy miközben ugye a várható élettartam folyamatosan nő és javul, közben az egészségben eltöltött évek az nem egészen ezt a trendet követi, bár az is javul, de nem olyan tempóban, vagy nem megfelelő szerkezetben. De a lényeg, amit ezzel akarok mondani, hogy ez a gondozási válság ott van, ami különben megint csak a paradox módon a migrációt tovább fogja nyomni, fölfelé. Tudnélik, hogy az egyik megoldás, a piaci megoldása a gondozásnak az, amit például Ausztria csinál, hogy készpénzt ad a családoknak arra, hogy vonjon be külföldi munkaerőt. És akkor ugye előáll az a helyzet Magyarországon, amit szoktam így néhány mondani, és egy baranyai 50-es asszony azt mondja, következőképpen mondja el a dolgot, a férjem nagyon beteg lett, elmentem időseket gondozni Ausztriába. Tehát, hogy közben meg ugye így ez halmozódik. Ezzel megint csak azt akarom mondani, és ezért bocsásson meg nekem mindenkiben, hogy lehet egy kicsit absztraktnak tűnik, ahogy én beszélek, de épp azért mondom, hogy valahogy ez az egész folyamatrendszer a feszültségek középpontjába került. Tehát az idősödés, a gondozási válság, a munkaerőpiac átalakulása, ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy feszültségeket hoz létre. És közben van egy kulturális hátterünk az egész, ez egy adott kisnyelvi, például nacionalizmus, vagy nemzettudat, amelyik most akkor ezzel mit fog csinálni? És akkor ezt a nagy kérdést föl kell tenni, és szerintem egy csomóan nem tudjuk rá választ, hogy milyen reakció fog erre hosszú távon születni, ami az előbb ez a kérdésben elhangzott. Tehát ezért mondom, hogy itt van min gondolkodni, a legnagyobb baj, hogy a legkevésbé folytatjuk a racionális beszélgetést erről, hanem mindenféle szlogeneket hallunk bármelyik oldalról, az egyik oldal azt mondja, migráció, stb. Majd megoldjuk. Gondozási válság, világbanki dokumentumot idézett, ott semmi baj, majd Dél-Ázsiából hozunk embereket, és akkor majd megoldjuk a dolgot. A másik oldal meg azt mondja, hogy hát migrációt nem akarunk. Tehát most ezek mind arra valók, hogy nem jutunk előrébb ezzel a dologgal.
Van olyan egyébként, ahol olyan ország, ahol érdemben előre jutnak, mert amit mi látunk innen, így laikusként, az, hogy nagyon nagy számú, nagyon nagy intenzitás a migráció Nyugat-Európában, és hogy Isten igazából nem tudják úgy integrálni őket, ahogy szeretnék, és tehát ugye ez a kérdés, hogy lehet-e ebben egy valami tökéletes megoldást nyújtani?
Hát nyilvánvalóan nem lehet. Én azt gondolom, ami elsikad ebben a vitában, ezek tényleg a rendszerszerű összefüggései. Tehát, hogy most nyugat-európai országokat említett, szervült gondozási iparág van. Valami egészen elképesztően nagy iparág, elképesztő mennyiségű ügynökséggel, szervezettel, amelyik ezt mind szervezi ezt a dolgot. Tehát, hogy ez működik. Olaszországban, ami rendkívül idős társadalom, nagyon nagy számban vannak Moldáviában, Romániában emberek, akik ugye ezt a gondozást ellátják, meg nem tudom micsoda. Ausztriában mi is nagyon benne vagyunk a meccsben, Szlovákiában rengetegen mennek. Tehát, hogy csak azért mondom ezt a dolgot, hogy ez működik ez a dolog. A probléma az szerintem látszik, hogy nagy problémák vannak, és most megfordítanám a dolgot, mindig csak arról beszélünk, hogy bevándorlói oldalról a fogadó népesség hogyan reagál a dolog. Hát nézzük meg ezeknek az embereknek a szemszögéből is, akik ebben részt vesznek. Tehát az előbb említett baranyai idősebb asszony. Hát ez milyen dolog ez a dolog, hogy igazából ott kéne lennie, hogy valami, ugye pont a jövedelem kiesés miatt ezért arra kényszerül, hogy elinduljon. Tehát, vagy mit jelent az, hogy gondozó nőként a gyerekeimet magam mögött hagyom. Ez nem csak magyar jelenség. Ezt nagyon sok országban, ezt láttam magam, és interjúzva láttam sok országban ezt a dolgot. Rendkívül komoly feszültségeket vett föl. Mi az, hogy azt mondják, hogy nagyon jól keresnek. De nem olyan nagyon-nagyon-nagyon jól nem keresnek, mert nem veszük figyelembe, hogy mennyi munkaidőt kell eltölteni ezzel a dologgal. Mit jelent az, hogy magyar munkavállalók Ausztriában nem munkavállalóként vannak kezelve, hanem szolgáltatóként vannak elkönyvelve, mert így tudták megoldani. Ugye az unión belül szabad a szolgáltatások áramlása, ergo ezek szolgáltatást nyújtanak, nem munkát. Tehát, mert ugye a munkavégzési szabályok nem fognak rá vonatkozni. Tehát, hogy ugye ez azt jelenti, hogy hetekig lehet 24 órás szolgálatban, amikor bármelyik pillanatban ugye föl kell kelni, és az idős vagy a beteg emberhez ugye segítséget kell nyújtani. Ennek ugye a lelki, a testi kiszolgáltatottság. Erről antropológus kollégák gyönyörűeket írtak, tehát borzasztóakat írtak, hogy mit jelent testileg. Mondjuk azon a szinten is, hogy például testeket emelni, és ez mennyi gerinc problémát jelent. Tehát itt egy csomó dolog van, amit meg kellene nézni több oldalról, és például ezeknek a munkavállalóknak az oldaláról is. Ugyanez Magyarországra bejövő munkavállalók esetében is ugyanezeket a kérdéseket föl kell tenni, és foglalkozni kell ezzel a dologgal. Tehát azt gondolom, hogy itt egy elég komplex vitát és gondolatsort kell végigvenni ahhoz, hogy igazán értelmezni és elemezni tudjuk.
Van még szűk 10 percünk, nem beszéltünk még menekültekről, meg azokról a bevándorlókról, akiket nem mi hívunk, hanem jönnek maguktól, és aztán majd kezdünk velük valamit. Én nekem nagyon rossz érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió milyen irányba megy ezzel kapcsolatban, leginkább szerintem abba, hogy lehetőleg a legkevesebb dolgot kelljen nekünk ezzel foglalkozni, és de azért ki tudjuk választani közülük azokat, akik majd termelik a GDP-nket. Itt most hol tartunk? Az nyilván látszik, hogy a hozzáállás megváltozott, biztos, hogy van ebben politikai racionalitás is, hogy befogadni ennyi embert, integrálni, és a többi az nem olyan egyszerű, főleg ha gazdasági válságban, meg van valószínűleg valami fajta rothadás is ebben, már bocsánat, de hát, hogy ettől függetlenül lesznek menekültek, meg majd lesznek olyan helyek, ahol nagyon meleg lesz, meg nem lesz munka, de sok fiatal lesz, és akkor megint csak az lesz, hogy majd ők jönnek.
Kezdjük egy kicsit megint nagyobb távlattal, egy nagyobb fókusszal. Azt gondolom, hogy a menekült kérdés, hogy a menekült válság is részben az elmúlt 4 évtized történeti folyamatának az eredménye. Ezt azért merem mondani, mert például az Oszlói Békekutató Intézetnek van statisztikája. Hány országban van fegyveres konfliktus? Hány országban van valamilyen háborús válság? És ha megnézzük az adatsorokat, az elég félelmetes. Az első nagy hullám az a 90-es évek elején volt, amiben ugye benne voltunk ugye mi is, mert ugye például a jugoszláv háború, tehát a háború Jugoszláviában ez egy nagyon fontos elem volt. Illetve ugye most is benne vagyunk ebben a dologban, tehát hogy megint belekerültünk, vagy hát a térség belekerült ebbe a dologba, nem az, hogy mi, hanem hogy a térség belekerült ebbe a dologba. És brutálisan magas számokat mutat. Tehát én úgy látom, hogy a konfliktusok száma rendkívüli módon megnőtt. Vannak átalakulások, hogy ezek pontosan, de csak mondanék egy számot, tehát 58 államban van fegyveres konfliktus. különösen éles most az utóbbi időben a polgárháborúk nemzetközi esédése. Tehát nem csak ugye ilyen nyílt háborúk vannak, mint mondjuk Ukrajna és Oroszország között, ami ugye, hanem amikor a Szíria volt erre nagyon jó példa, amikor a belső polgárháború nemzetközivé vált, és így lett a konfliktus része. És ilyen további ilyen konfliktusokat látunk most elég nagy számban. Úgyhogy ezzel azt akarom mondani, hogy önmagában ezeket a háborús konfliktusokat is figyelni kellene, és sajnos úgy tűnik, hogy geopolitikailag pont abban az irányban megyünk, hogy nem a stabilitás nő, hanem az instabilitás nő, tehát egyre több konfliktus lesz, és ha igaz ez a blokkosodásnak ez a végvitele, ez további konfliktusokhoz fog vezetni. Mondjuk Afrikában, én úgy látom, hogy például Afrikában kifejezetten forró a helyzet nagyon sok országban most, pontosan azért, mert ilyen átalakulások zajlanak, ez nem maguk találják ki ezeket a konfliktusokat, ennek a konfliktusoknak sok szereplője van. Tehát ez az egyik dolog, hogy ezzel szembe kell nézni, hogy ez van. A másik dolog az az, hogy ezek a problémák megszülettek, és az adott társadalmi gazdasági rendtől nem függetlenek, de nem tudja kezelni. Ugye létrejött egy menekült eljárási rendszer, ebben az Unió ugye nagy kísérletet tett, hogy már a 80-as évektől elkezdte építeni, a 90-es években ezt fölgyorsította, stb. És ez tulajdonképpen szétesett, vagy hát igazán nem működik ez a rend, és nagyon nagy konfliktusok vannak körülötte, és valahogy nem tudják ezt kezelni. Tehát én ebből azt láttam, hogy a növekvő számú konfliktusok mellett ezek a rendszerek nem működnek. Na most ugye még egy dolgot szoktak erre mindig mondani, hogy ezek a folyamatok, ezek kevert folyamatok, mert ugye nem csak az van, hogy valaki a konfliktus vagy tényleg a fegyver elől menekül, hanem ott más emberek is vannak. Ez mindig is így volt. Tehát ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy mindenféle úgymond menekült hullámban és nagyon eltérő motivációjú csoportok vannak, és hogy ez összekapcsolódik, de hát pont ugye ez a kihívásnak a lényege. Ha szakmailag nézem a dolgot, én azt gondolom, hogy akkor lehetne majd valamilyen nyugvópontról beszélni, hogyha bizonyos alapproblémák ugye elkezdenőnek rendezve, stabilizálódnának bizonyos dolgok, és egyre kevésbé lenne ez a piaci nagy szabadság abban azon, hogy erőforrásokhoz, emberekhez hogyan lehet hozzáférni globálisan. Tehát hogyha így tényleg szigorúan a társadalomtudományok felől nézem.
Akkor megint csak azt kell megkérdeznem, hogy hova vezet mindaz, amiről most beszélt, hogy egyre több a konfliktus, egyre több a menekült, Európa egyre kevesebb menekültet tud befogadni, illetve hát ez a mostani szabályozás valóban arról szól, hogy egyre kevesebbet akar, és ez nyilvánvalóan az itt, akik már itt vannak, azok között is feszültséget gerjesztett, illetve van az a rész, amiről már beszéltünk, hogy a jelenleg meglévő menekülteknek egy részét se tudja integrálni rendesen a nyugat-európai társadalom. Mi arra a megoldás, vagy mit lehetne úgy tenni, hogy mégiscsak valamiféle megoldás szülessen?
Ugye már csak tudnék erre válaszolni.
Ez egy békenóbeliös válasz még, lesz.
Igen, és két perc alatt a tetejében.
És igen, ott 4 perce van rá.
Hogy igen, 2 perc. A alapvető strukturális, tehát hogyha engem valaki komolyan megkérdez, mikor kezdenek egy kicsit megnyugodni abban, hogy ez a feszültségpont lejjebb megy, akkor az lenne, hogyha elkezdenénk gondolkodni, hogy strukturálisan alapvető gazdasági intézmények szintjén elkezdenénk átgondolni, hogy ez a rendszer működtethető, meg is hogy működtethető, és hogyan nem. Tehát látszik, hogy olyan feszültségeket eredményez. Tehát ez a nagy piaci nyitás, és ebben most próbálok viszonylag ilyen egyszerű mondatokban fogalmazni. Ez a nagy piaci nyitás, ami 80-as évektől elindul. Ez, amit mi úgy hívunk, hogy a piacosodás újabb hulláma. Egy újabb kísérlet arra, hogy az emberi társadalom valahogy a piac révén szervezze meg. Ez olyan feszültséget termelt az adott történeti korszakban, demográfiai, gondozási, migrációs és csomó más szempontból, amiket nem tud kezelni. Ez mindig azt jelenti, szerintem, ha globális történeti viszonyokban gondolkozom, hogy az intézményrendszerek átalakítása nélkül ez nem is fog neki sikerülni, ez a dolog. Tehát valamit a folyamatokban nyugvó pontokat kellene beállítani. Mondok egy példát, csak azért, hogy a gazdasági, tehát hogy hogy Afrikába jönnek el. Persze, hogy jönnek emberek, hogyha oda mennek, és mondjuk a földet fölvásárolják alóluk, tehát oda mennek, hogy ők mangót termelnek, és akkor ültetvényesen ezt majd termelik, és elveszik a helyi embereknek a földjét, vagy nagyon olcsón megveszik, akkor mit várunk? Tehát itt valamit át kell gondolni, de hogyha egyetlen egy dolgot szeretnék én csak most látni, hogyha ez a racionális vita elindulna, és nem érzelmektől teljes pufogtatás lenne, hanem nyugodt-higgadt gondolkodás.
És akkor nem lehet, hogy sikerülne? Egy percünk van már, mint hogy azért a társadalom, meg általában a világ úgy tudott nagyon sok problémához alkalmazkodni, nagyon sokszor jósoltak már mindenféle tragikus kimenetelét bizonyos dolgoknak, túl sokan leszünk, túl kevesen leszünk, megfagyunk, megsülünk, nem lesz elég erőforrás, stb., és eddig valahogy megoldottuk. Elhangzott itt is, hogy várható élettartam nő, lehet, hogy sokkal egészségesebbek leszünk, majd 80 évesen is, mint most 70 évesen, tehát hogy egy csomó olyan pozitív folyamat is bejöhet még, és nem beszélve tényleg az innovációról, meg arról, hogy majd lehet, hogy sokkal kevesebb emberrel tudunk sokkal több mindent megoldani. Nem tudom, és most például van egy percünk, szóval, hogy lehet ennek a beszélgetésnek egy ilyen optimista vége?
A történelem választ fog adni erre a dologra, tehát egy valamit tudunk, hogy ez a feszültség benne van a történelmi motorok között most, ez valamiket el fog indítani, látjuk, hogy miket indított el ez a folyamat. Sokat kell elemeznünk, tehát hogy az egyik dolog az lenne, hogy a társadalomtudományok leépítése helyett arra kéne törekedni, és ez nagyon fontos lenne, hogy ezek az elemzések minél bővebben, tehát hogy lássuk, hogy milyen kimenetelét, milyen dinamikája van a dolognak, milyen irányba mutat. Tehát ez a szerintem a kulcskérdés, és akkor jobban fogjuk látni, de olyan nincs, hogy a történelmnek vége van, tehát ebben biztosak lehetünk, megyünk előre a történelemben.
Meleg Attilával, szociológussal, az MTA doktorával mentünk előre az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm. Minden jót.
És ezzel a műsor véget ért. Nagyon szépen köszönjük a figyelmünket, meg a segítséget is munkatársainknak, Lantai Miklósnak, Balogh Kármennek és Zsidai Péternek. Báder Tamás mondja majd el a híreket, maradjanak a Klubrádióval, hogyha pedig még az adójuk 1%-áról nem rendelkeztek, akkor esetleg adják azt a szabadságvételt alapítványnak, a Klubrádiónak. Ennek részleteiről a klubrádió.hu támogatást hűl alatt tudnak tájékozódni. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.